Ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin tehát, vendége Mács Bori, gasztro újságíró, illetve a Telex újságírója, gasztrorovat vezetője, és az Elfelejtett Magyar Konyha szakácskönyvnek a szerzője, ami most egy éve jelent meg. És beszéljünk magáról erről. Azóta lettek kedvenc ételeid, amik abban a könyvben születtek meg, vagy abban a könyvet csináltad először, és így folyamatosan csinálod. Meg egyébként az is érdekel, hogy a család a szenvedő alany volt, vagy a haszonélvezője ennek a folyamatnak.
De mondjuk el azért gyorsan, hogy mi ez a könyv,
jó,
mert hogy
nagyon fontos.
Ez a Jókai Mór 1862-ben hiányolta, hogy valaki szedje össze azokat a recepteket, amiknek a sorsáért ő már akkor aggódott. Ezek ilyen tájjellegű ételek. Ő ezeket hívta igazi nemzeti ételeinknek, mert akkor is úgy érezte, hogy már túl sok a francia, meg ilyen külföldi recept a magyar konyhákban. És ő ugye sokat járta az országot, Erdélyt is bejárta Szekéren, és nagyon sok ilyen ételt látott, amiért aggódott, és akkor mondta, hogy asszonyok, küldjetek be nekem recepteket, én meg majd összegyűjtöm. És ugye ez nem történt meg, de írt egy listát, amikből szerinte állnia kéne ennek az igazi nemzeti szakácskönyvnek. És akkor itt két poénra jöttem rá, amikor ezt a Cserna Szabó Andrásék egyik könyvében olvastam erről a listáról. Az egyik poén az, hogy ezek a receptek, ezek tulajdonképpen nem magyarok, hanem mindegyik egy ilyen vegyes kultúrából származó, szlovák, zsidó, német, sváb, igen, mindenféle recept, török, rengeteg ilyesmi. Tehát, hogy a magyar az rengeteg hatás alatt volt a magyar gasztrokultúra mindig is, és van most is. Ez az egyik ilyen poénja a dolognak. A másik az, hogy ezek, amiket nemzeti ételeknek mond, ezek tulajdonképpen ma már teljesen elfelejtett ételek, olyanok, amiknek vagy a nevét felejtettük el, vagy magát az ételt is, mert tudjuk mi az, hogy puliszka, de nem tudjuk mi az az abrut bányai bálmos. Tudjuk mi az, hogy...
A bálmos. Csíramálé, meg nem is tudom, mik van. Tehát rengeteget tudsz biztos
görheny,
mondani.
De azt túlcsinak hívjuk sokan, vagy lepcsengának. Szóval, hogy ez miatt. És amikor ezt így végigolvastam, akkor én azonnal az volt. Ugye akkor már megvolt bennem ezer éve ez a gasztrotörténeti érdeklődés, és akkor mondtam, hogy ez egy jó keret lesz hozzá. Na, és akkor én ezt végigfőztem 2020 és 2024 között, és aztán lett belőle egy könyv. Ez röviden a könyv története. És akkor most válaszolok a kérdésedre.
Még mielőtt válaszolnál, mi az abrut bányai bálmos?
Az abrut bányai bálmos gyönyörűen hangzik. Ugye abrut bánya egy erdélyi település, szóval hogy az nem olyan nagy rejtély, és ugye a puliszka, ez egy puliszka, és Erdélyben rengeteg puliszka van még mindig, csak ez valahogy hozzánk nem jutott el. De a világ meg tele van kukoricakásákkal, polentának hívják meg. Ha étteremben látod, akkor most is polenta néven fut.
Persze, olasz vonalon bejött, ugye, mint a magas gasztronómia egyik képviselője, és közben itt van a évszázadok óta,
és ráadásul nagyon sok olyan ételnek, amit ma krumplisnak nevezünk, megismerünk, annak puliszka volt az alapja régen, meg kukoricadara, ez is kiderül a könyvből. És a bálmos pedig egy olyan puliszka, ami aludtejjel fő. Ennyi az érdekessége.
Oké. Szuper. És ezeket akkurátusan meg is csináltad otthon?
Persze.
Nekiálltál?
Persze, addig főztem őket, meg addig kutattam utánuk, amíg nem lett belőlük jó étel, mert gyakran nem volt hozzájuk egyáltalán felelhető recept. Nem szerepeltek szakácskönyvekben, senki nem készítette el őket, csak néprajzi adatokból, újságcikkekből, meg hát ilyen következtetésekből lehetett összerakni, hogy mi lehetett az, vagy Jókai mire gondolhatott.
Hát ez az, hogy mire gondolhatott, ugye a róla nevezett bableves, ugye ez a klasszikus, de tényleg az nagyon érdekes, mert ugye én emlékszem erre a sztorira, ez valamelyik ilyen ismert labban jelent meg egy ilyen felhívás tőle, hogy, és akkor tényleg nem lett belőle semmi, mert hogy adott lett volna, hogy ő ezt tényleg megcsinálja.
Hát nem, nincs nyoma, hogy meg lett volna, sajnos. Pedig eléggé termékeny szerző volt, tehát mindent csinált, ami létezik.
Igen.
Borzasztóan sokat írt, rengeteg ilyen publicisztikája is volt, de hogy ez megszületett volna, erről nem tudunk.
Akkor otthon addig, amíg ezt a bál most tökéletesítetted, mit szólt a család, hogy most már anya, már hát, elég volt, már rendeljünk egy hamburgert valahonnan? Hogy...
Hát ez történt néha, igen, hát nyilván akkor az én férjem nyilván rendelt néha egy hamburgert valahonnan, ezt nem szégyellem, hogy ez megtörtént néha, de hát ugye ez nem hirtelen, tehát az én gyerekeim ebben nőttek föl, tehát én konkrétan, amikor az egész munkát, pályafutásomat elkezdtem, az első gyerekem a hasamban volt, szóval ezek, nekik semmi nem csoda már, mert ebbe születtek, ott ültek a konyhapulton egész nap velem sorra babaként, és az ételeket maszatolták szét, amiket én állandóan újra és újra főztem, tehát nekik ez olyan, mint a levegő, teljesen természetes. Az is, hogy joguk van megkóstolni, és azt mondani, hogy köszi, én ezt nem kérem, meg az is, hogy szerencsére ugyanennyiszer van az, hogy úristen, ez nagyon jó, ezt én még. A bálmos is olyan, hogy három gyerekemből egy szereti, kettő nem, tehát most ez sajnos ilyen.
Persze, hát ez nyilvánvaló, hát nem, az is egy ilyen hamis kép lenne, hogyha az lenne, hogy mindenki mosolyogva mindent elfogyaszt, ez nálunk is így van. És arról mi a véleményed, ami nekem egy ilyen régi veszőparipám, hogy nagyon klassz ebben a népi konyhában, az nagyon klassz, hogy tényleg nagyon jó alapanyagok voltak akkor, de egyszerű dolgok, mint a babok, vagy bármilyen, és kevés dologból tök jó arányokkal tudnak olyat csinálni, ami olyan ízletes, hogyha valaki megkérdezné, hogy úristen, mit raktál ebbe, akkor mindig az a válasz, hogy hát igazából semmit a három alapanyagon kívül, csak pont úgy van összerakva a három. Szóval, hogy ezen lepődnek meg sokan. Hogy nem kell ezer dolgot belerakni valamibe, amitől, és mégis jó lesz.
Ilyenkor az olasz konyhára elég gondolni, hogy ugye minden, ami a világ kedvenc olasz receptjei, a carbonara, a paradicsomos spagetti, egy bolognai ragú, egy pizza, ezek mind három alapanyagos dolgok, mindannyian. Tehát, három fő alapanyagokra épülő dolgok. De valamiért a magyarnál nem értjük ezt meg, hogy itt sem kell az egész fűszerpolcot összeönteni, vagy nem tudom, mert ugye most nem akarom rögtön idehozni, mert tudom, hogy később akarsz beszélni arról, hogy mi van most a gasztronómia, de most kicsit az van, hogy valamiért azt gondoljuk, hogy attól lesz egy étel különleges, hogy tényleg iszonyatos mennyiségű alapanyagot, rengeteg fűszert, adalékot, szószt, mindent hozzárakunk, miközben valóban ez a helyzet, hogyha egy alapanyag jó, hogyha egy káposzta friss, hogyha gonddal termesztették, akkor ahhoz túl sok minden valójában nem kell rommá főzni. Ugye ez a másik kérdés, hogy a magyar konyhában ősidők óta megvan ez, hogy valamit be... Ugye a bogrács, tulajdonképpen pont hétvégén bográcsoztam, és így mondtam, hogy nem is szeretek annyira bográcsozni, mert ez egy kicsit ilyen buta főzés, mert mindent rommá főz, ha nem figyelsz oda, a tűz fölött belerakod, és akkor így...
Hát igen, egy fröccs, két fröccs, és
igen,
már úgy...
pontosan. És ez, amivel az alapanyagokat híresen meg lehet gyilkolni, hogy rommá főzöd, elvisz a textúrája, íze, mindene. Most azt nem tudjuk, hogy ezeket a népi ételeket mennyire főzték szét, vagy nem főzték szét, és valóban közben hozzáketem, hogy van, aminek végül is jót tesz, ha lassan, hosszan készül, mit tudom én, egy ilyen babos ételnek, vagy akár egy ilyen kemencés káposztának. De alapvetően tényleg az a jó, hogyha egy alapanyag friss, és ugye itt bejön ez az egész fenntarthatóság kérdés, hogy egyre inkább mondjuk azt, hogy legyenek helyiek az alapanyagok, egyszerűbb legyen, ne rakjunk mindenbe a banántól az ananászon át az avokádóig mindent, hanem azt tegyük, ami itt terem a kertben. És akkor ebben én nagyon hiszek, hogy ez nem csak azért fontos, mert a szállítás az árt a környezetnek, hanem azért, mert egyszerűen finomabb az, ami közelebbről jön. Tehát az a káposzta, ami három településre innen volt a földben, az mivel kevesebbet utazott, egyszerűen érettebben szedték le, ezért finomabb lesz, ennyire egyszerű.
Fú, nagyon jó témát dobtál be. A könyvről még annyit, hogy akkor ez a 40 tételes lista, ez szerepel benne.
Ezeket főztem én végig.
Aha, hú, ez kemény, és mennyi idő?
Fotózta le az ajtakot. Mondom, hogy volt egy ilyen hosszú előkészítő folyamat, amikor ilyen még hobbiból lefőzögettem, amikor épp kedvem volt valamit, és aztán amikor nagyon komolyan belevágtunk, mert úgy döntöttünk, hogy ebből egy könyv lesz a Telexnél, és az Ajpe Korsival, aki a fotósa volt a könyvnek, együtt, tulajdonképpen együtt főztük az egészet, és ketten csináltunk mindent. Azonnantól egy ilyen bőfél év volt, nagyon kemény munka volt, és nagyon gyakran sok türelemre volt szükség, mert mondjuk a kutatás közben, a fotózás után jöttem rá, hogy mondjuk a boszorkány pogácsa az nem egy diós édes apró sütemény, hanem valójában a tepertős pogácsa, és akkor nagyon félve felhívtam az Ajpekorsi fotós kolléganőmet, hogy ne haragudj, de még egyszer meg fogjuk csinálni, mert hogy az két dolog is lehet.
Aha.
Szóval, hogy
ez mondjuk távol van egymástól, mert úgy hogy jöttél rá, hogy ez nem az?
Egy jókai szövegrészletből, mert hogy gyakran ezeket a regényeibe is belevette ezeket, amik így mániáival. Valószínűleg így járt a fejében, jártak a fejében ezek a kaják, és akkor kiderült egy szövegrészletből, hogy ő boszorkány pogácsának a tepertős pogácsát hívta, míg a 20. században ezt a diós kerek alakú lekváros linzert hívták így.
Hát ez igen, ez baromi nehéz. Én most nem is emlékszem most, hogy talán Mikszátnál olvastam egy olyat, de nem biztos, hogy az igazi jó túros csuszáról beszélt. És hogy ott az volt a vége, hogy ott az lila hagymával és tepertővel le van szórva. És azon gondolkodtam, hogy vajon a pörc, meg a tepertő, az most akkor nála ugyanaz, vagy az más, vagy... Tehát itt baromi, hogy ki kell valahonnan keresgélni, hogy akkor ez most mire gondolt, hogy a pörcre gondolt valóban, és ott úgy hívta, hogy tepertő, mert az friss pörcnek ugye ez megfelelhetne. Szóval ugye ez...
De ilyenkor azért meg lehet kérdezni erről a nyelvészeket, hogy vajon hívták-e valaha a tepertőt pörcnek, vagy a pörcöt tepertőnek, meg lehet nézni az etimológiai szótárban. Itt jön be az, hogy azért kicsit mégis hálás vagyok annak, hogy én végigültem az ELTE magyar szakának 5 évét, amit gyakran hiába valónak érzett ott az ember, az itt így mégis hasznos.
Soha nem hiába való a bölcsészkar. Saját tapasztalatból tudom mondani, ami akkor ugye a mi haszna bölcsészeket, azt tegyük így félre. Ugye ők lesznek a polihisztorok, akikből akár még abszolút komoly szakácskönyv szerző és kutató is lesz. Úgyhogy jó, folytassuk akkor innen, és akkor beszéljünk a magyar helyzetről. Ács Borival beszélgettek, az Elex újságírójával, a gasztrorovat vezetőjével. Maradjatok velünk.